Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Böjtnek az első vasárnapján. A zsidókhoz írt levélnek a 4. fejezetéből, a 14-től a 16. versig terjedő részben Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja a Szentíró. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. A legtöbb ember akár tisztában van vele, akár nincsen tisztában vele, amikor valami igazán nagyon jó, vagy valami igazán nagyon rossz dolog történik vele, akkor szinte minden esetben jól esik az, hogyha ezt meg tudja osztani másokkal. Ha ezt meg tudjuk osztani másokkal. Ha jó az esemény, akkor ott lehet bennem az érzés, hogy hú, de jó lenne ezt megosztani. Mások, ezt most mindenkinek el akarom mondani. Most mindenkinek el, azt akarom, hogy mindenki tudja, hogy mi az a jó dolog, ami velem történt. Ha pedig rossz dolog történik, akkor a feldolgozási folyamatnak egy nagyon fontos része az, hogy tudjak arról beszélni, ami történt. Ami velem történt, hogy aztán tényleg fel tudjam dolgozni. És így a rossz dolgokról való beszédnek az egyik, mondjuk így, hogy klasszikus esete, amikor a gyászt föl kell dolgozni, akkor az a temetés. Ahol is beszélünk erről. Beszélünk a fájdalomról, beszélünk arról, hogy mi történt, és ott együtt lehetünk mindazokkal, akik velünk együtt vannak abban a mélységben, amiben vagyunk éppen. És hát ezt az együttlevést, ezt fejezik ki olyan mondatok, amelyeket minden bizonnyal már mi is nagyon-nagyon sokszor elmondtunk. Ilyen például az őszinte részvétem. Vagy a fogadja együttérzésemet. Magam sem tudom azt, hogy hányszor mondtam már ki ezeket a mondatokat életem során, de jó néha föltenni a kérdést, mutogatok saját magamra is, de hát ez szerintem mindenkire vonatkozik, hogy valóban részvétem van? Valóban részt veszek a másiknak a helyzetében? Nem csak a gyászról van itt szó, bármi másról? Valóban részt veszek benne? Tényleg együtt érzek vele? Vagy csak kimondom ezeket a szavakat, amelyeket ilyenkor kiszokás mondani? És persze most ezzel nem azt állítottam, hogy mindenki hazudik, mikor ezt mondja, nyilvánvalóan nem erről van szó, de érdemes újra és újra átfuttatni rajtunk, hogy vajon ezek a mondatok, ezek vajon igazak-e a szánkban, amikor elhangzanak. Mert amikor igazán nagy tragédia van, lehet ez gyász vagy bármi más, akkor a szavaknak nagyon fontos jelentősége van, és elkezdik azt jelenteni, amit valójában jelentenek. Nem csupán szófordulatok lesznek, és van, hogy bizony számon kérik rajtunk azokat a szavakat, amiket ilyenkor kimondunk. Többször is megkaptam már beszélgetéseknek a során, hogy ilyet mondtak nekem, mikor beszélgetünk, hogy fogalmat sincs, hogy mit érzek. Vagy például, te nem tudhatod, hogy én min megyek keresztül. Talán ezeket a mondatokat is kimondtuk, vagy éppen hallottuk. És ezek is fontos mondatok. Hiszen alapjáraton honnan is tudhatná az egyik ember, hogy mi van benne a másikban. És ez a fajta nem tudás, hogy nem látunk bele a másik emberbe, a szenvedő számára nem csak azt jelenti, hogy a másik nem tudhatja, hogy mi zajlik benne, hanem ebből következik egy másik dolog is, amit általában, amikor mi is mondjuk nehézségben vagyunk, gyászban vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk minden esetben azt gondolni, hogy a másiknak jobb, mint nekünk. Neked könnyű lehet, mert te nem vagy ebben a helyzetben. És persze, hogy ez lehet igaz, de az is lehet, hogy nem igaz. Vajon ebben a vonatkozásban hogyan gondolunk az Istenre? Minek és hogyan tekintjük őt? Hogyan gondolunk rá? Hol van az Isten? Vajon ő föntül egy felhő szélén és dörgedelmes, vagy éppen kedélyesen letekint ránk, vagy könyveli a jót és a rosszat odafönt a mennyben, vége láthatatlan oszlopokban? És közben pedig annyira más, mint mi, hogy fogalma sincsen arról, hogy mi zajlik bennünk. Honnan is tudhatná, hiszen ő Isten, mi pedig por emberek vagyunk, akik vissza fogunk térni a porba. És lehet, hogy az Isten tudja agyban, most mondom így idézőjelben, hogy miről is van szó, de vajon át is érzi, tudhatja, hogy min megyek keresztül. Hiszen ő annyira más, mint én, neki olyan könnyű lehet, mert hogy nincs ebben a helyzetben, neki nem kell ezen átmennie. Ilyen is hasonló gondolatok is megfogalmazódhatnak bennünk. És emellé tegyük oda a mai igénket, amely így hangzik, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Jézusról sokféleképpen gondolkozunk, viszonylag kevésszerű teszünk be az, hogy ő főpap is. Főpap Isten fia, aki áthatolt az egeken, na de nem fölfelé, vagy legalábbis a mai igénk vagy üzenetünk szempontjából nem az a lényeg, hogy fölfelé, hanem az a lényeg, hogy lefelé áthatolt az egeken, és emberré lett. Nem mintha ő vagy az atya ne tudnák pontosan, hogy mi min megyünk keresztül, akármi is történjen az életünkben, mi az, ami fáj, vagy mi az, ami örömet okoz, pontosan tudják, de hogy megmutassák azt, hogy ez valóban így van, és ők ezt tényleg pontosan tudják, és tényleg együtt éreznek velünk, ezért ő áthatolt az egeken felülről lefelé, és ember lett. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken. Amikor itt a megindulni kifejezést olvassuk, akkor az eredeti görög szövegben azt a kifejezést találjuk, hogy szümpateó. Felismerünk-e benne egy magyarul is használt szót, hogy szümpateó? Szimpatikus, szimpátia. Na most ez eredetileg nem a szimpátiát jelenti, tehát hogy nekem bejön és akkor szimpatikus, vagy aranyos, vagy nem tudom, jóképű, vagy akármi, hanem a szümpateó a szó szerint azt jelenti, hogy együtt érez. Együtt, sőt, azt is jelenti, hogy együtt szenved. Így módon szimpatikus főpapunk van, aki nem csupán azért szimpatikus, mert mondjuk szimpatikus, hanem azért is, mert együtt szenved velünk. És hát a keresztből pontosan tudjuk azt, hogy Jézus nem csupán tudja, mondom így agyban, hogy mi az, ami velünk van, vagy mi az, ami velünk történik, hanem részt vesz az életünkben, részt vesz a jó és rossz érzésekben egyaránt, és pontosan tudja, hogy min megyünk keresztül, mert ő is keresztül ment rajta. Pontosan tudja, hogy mi van bennünk, átérzi, és nem csupán átérzi, hanem részt is vesz belőle. És most ezt értsük szó szerint. Részt vesz. Ézsaiás proféta ugyanis ezt írja Jézusról, a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. Ő valóban részt vesz magára belőle. A közellévő Istennel tudunk közösségben lenni Jézus Krisztus által, a Krisztussal, aki együtt érez, együtt szenved, együtt tapasztal és részt vesz, részt akar venni a mi életünkben, hogy barátunk legyen, ezt is írja az ige, hogy ő barát is akar lenni, sőt utitársunk is akar lenni az életben. De az igénk oda tesz még egy másik aspektust, egy másik jellemzőt is, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ez pedig az, így ír az igénk, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához. Trónushoz járulunk. Jézus, amikor együtt érez, együtt szenved, részt vesz barátunk és utitársunk, akkor nagyon közel tudjuk őt érezni magunkhoz, és ez egy fantasztikus dolog. De mindig, amikor közösségben vagyunk vele, akkor jusson eszünkbe, hogy az ő jelenlétében egy trón előtt állunk. Mert ő uralkodik is. Itt nem egyenrangú feleknek a kedélyeskedéséről van szó, hanem mi annak a trónjához járulunk oda minden egyes alkalommal, mikor imádkozunk, igét olvasunk, Isten tiszteletre jövünk, vagy bármi más módon kapcsolódunk az Istenhez, akinek a lába alá lett vetve minden, és aki bármit is véljünk tapasztalni, uralkodik ebben a világban. A kegyelem trónusához. És amikor trón elé lépünk, amikor a barátunk elé lépünk, aki ott van a trónon, akkor mit ír a Szentíró, hogy mit kaphatunk? Hogy irgalmat nyerjünk, ezt mondja, irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Tehát két dolgot találunk Krisztus trónjánál, irgalmat és kegyelmet. Irgalom, amely az együttérzésből fakadó cselekvő szeretet, amelyre itt ebben az életben van szükségünk, és kegyelmet, amely a bűnbocsánathoz szükségeltetik ahhoz, hogy az élet, amelyben az Isten irgalmát meg tudjuk tapasztalni, az ne érjen véget a fizikai valósággal, hanem folytatódjon tovább az örök életben. Böjt első vasárnapja van ma. A böjt egyházi év, az egyházi évnek azon időszaka, amikor igazán is extra módon befele van lehetőségünk figyelni és fölfelé. Oda fordulhatunk Jézushoz. Mégpedig nem másért, mint irgalomért és kegyelemért. Ő adja ajándékait nekünk, ami által mi közelebb kerülhetünk ő hozzá, egymáshoz megtisztulhatunk, bűneinket pedig letehetjük. Legyen biztatásunk és reménységünk ez a Krisztus, akiről a mai igénk így szól, és most itt a végén hangozzon el még egyszer. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a te irgalmadat és kegyelmedet, amivel felénk fordulsz a mindennapokban. Add, Urunk, hogy megérezhessük minden nap azt, hogy te vezetsz bennünket, és amikor segítségre van szükségünk, akkor választ is kapjunk tőled, hiszen ezt ígéred nekünk. Amen.